Én nagyon egyszerűnek, meg közhelyesnek tűnik a költészet szabadságát. Nekem jócskán elmúltam már 40 éves, amikor valahogy úgy igazán elkezdett jelenteni valamit az, hogy versben mindent meg lehet csinálni. Így az embernek van a kezébe valami, ami tényleg a sajátja. Jó, hát ez lehet, az is kell, hogy az ember eléggé felnőtt legyen ahhoz, hogy rájöjjön, hogy az életben egyébként nem olyan szabad, sőt, alig tud valamit megcsinálni. De ott van az, hogy az írás van, tényleg én dönthetek arról, hogy mit írok és mit nem. És ez még azért volt fontos, mert nagyon sokszor hall az ember olyasmit, hogy ma már ezt és ezt a szót, vagy nem tudom mit, nem lehet leírni versben, mert hogy az már úgy el van koptatva. És ezek úgy zavarják az embert, ott van a fejében, hogy tényleg nem lehet leírni, mert hogy közhelyes, elfogtatott, stb. Szavak. És úgy elég sok küszködésébe telik az embernek, amíg rájön, hogy neki az a dolga, hogy bármit leírjon, mert mihelyt engedt az ilyen hangoknak, hogy nem szabad leírni valamit, hova pillanatban elveszíti a szabadságát, gyakorlatilag az egyetlen igazi szabadságát, a versírás. Ott én vagyok az úr, és kész.
Visszatér adni a rangját talán ezeknek a szavakhoz?
Egyébként hát az a másik, igen, hogy ez nagyon sok szó tényleg el van kopva, és az ember úgy érzi, hogy attól még az a szó az jelent valamit, és ugyanazt jelenti. Szóztuk a szerelem szót példának, hogy az is csak a sláger szövegben fordul elő, de hát ez nem igaz. Tehát Isten, vagy bármilyen nagy szót. Az a dolga az embernek, hogy abban, amit ír, úgy helyezze el azt a akár kopott szót, hogy az az eredeti értelmét jelentse, tehát ugyanaz jelentse, és ne pedig egy közhelyet.
Van egyfajta félelem önben, hogy költőnek nevezze magát, viszont ezt csinálja, hát mióta, amióta ír, amióta arra eszmélt, hogy írnia kell ennek a rangját, és vissza kell adni ennek a költő elnevezésnek, megnevezésnek.
Igazából nekem a problémám az pont a költő szóval, hogy nekem nagyon is sokat jelent. Tehát az én fejemben azban, hogy a költő és a költőség azért valami a magasztossága határos dolog. Petőfi Sándor, tehát nagyjából nevesíteni kéne. Nagyon nehéz az embernek saját magát belehelyezni, amikor annyian voltak akkora költők, hogy jönnék én ahhoz, hogy én magamat költőnek nevezem.
De kell hasonlítani?
Óhatatlanul hasonlítódik az ember. Azt mondom, hogy költő az tényleg Homnéroszt jelenti, Petőfi Sándort jelenti, Vörös Sándort jelenti.
És ez az indulás valamikor elkezdődött a 80-as években. Ön, hogyha visszatekint ezekre az évtizedekre, milyen ívét látja annak, ahogyan versben fogalmazta meg a világot gyakorlatilag? Azért nagyon sok irányban mondta ki a véleményét, politikailag, társadalmilag, emberileg természetesen, nem utolsó sorban. A stílus az változik. Változik, gondolom, életkorból is kifolyólag, meg saját változásból is, vagy saját fejlődésből is.
Persze, hogy az ember saját életében is átmegy egy jó pár szakaszon, korszakon. Én tulajdonképpen egy évtized elején születtem, és most valahogy évtizedenként költéntek ilyen történelmi fordulatok. A rendszerváltás táján voltam 30 éves. Majdnem mindenki ír verset kamaszkorában, azt tapasztaltam, és csak én is voltam vele. Aztán a legtöbben abba hagyják, de nekem akkor beállt a fejembe az, hogy írni egy olyan bemutatkozó verset, mint József Attila Tiszta szívvel, amit 20 évesen írt meg, 20 évesen írt egy ilyen verset, és akkor volt egy ilyen program a fejemben, nem kimondva, de valahogy mégis ott makeszkált, hogy valami ilyen bemutatkozó vers. Én nagyon nem tudtam, és valahogy 20 éves koromra összejött, amivel úgy meg voltam elégedve, nagyjából az első olyan versem, ami nem cifú. És hát attól kezdve egyrészt mindig azt hiszem, hogy most már legközelebb nem fogok tudni én de semmi. Ez azért még máig is megvan, olykor ez az érzés. De az is, hogyha egyszer sikerült, akkor azért mérne sikerületni újra. Az a kamaszkori bizonytalanság, hogy esélyem sincs az egészre, az talán nincs már.
Lázadás volt akkoriban, hiszen még erőteljesen ilyen posztmodern jellegű volt mindaz, amit írt. És nyilván a kamasz attitűdnek is megvan ez a lázadása. Csitült utána? Volt lázadás, amit csituljon?
Volt. Bennem azt hiszem, hogy mindig is megvolt az, hogy az idegesített, hogyha meg akarják mondani kívülre, vagy mit és hogyan szabad írni. Sokszor mentem szembe azzal, ami ugye az uralkodó ízlés volt. Talán azért is olyan skipis romantikus verseket írtam egészen fiatalon, amikor skipi az irodalomban szitokszónak felnőttől. Más volt a versesznén, de 80-as évek elején. De nagyon szeretem a skipit, és akkor magát, hogy miért ne azt használom föl, ami ott van a fejemben. Aztán, ahogy az idők változtak, tulajdonképpen azért mindig más dologra mentem szembe. Mindig más dolgokat akartak megtiltani, vagy kötelezővé tenni, és ezek biztos, hogy közrejátszottak abban, hogy én azt tudnám. Ez az egyik ív, a másik, meg az embernek van a saját élete, meg az, amiket írt életben, nyilván abból pakad legtöbb dolog, amit leír, és hát az az élet is változik, életmorra, érettség.
Soha nem kötötte a vers? A szabadságról beszéltünk, de néha a korlátait nem érezte?
Hogyha negatívan nézzük a dolgot, akkor csak korlátait láthatja az ember a versnek, de az is szép egyébként a versben, meg a versírásban, hogy például a forma, konkrétan a vers forma, hogyha ezt az ember megtanulja, mert ugye ez egy nagy megkötésnek tűnik, hát az is. De az ember megtanulja kezelni, akkor az megint csak ezt a szabadságot növeli. Amikor az ember megtanul úgy rímelni, hogy ne az első rím jusson eszébe, hanem valahogy tudja használni, csak hogy kinyílik az egész, hogy hát ez megy nekem. Elvileg nehezebb formában írni verset, de egy idő után eljut oda az ember, hogy könnyebben megy, mert a forma segít neki. Mondjuk egy szabad versnél szinte minden sornál el kell dönteni, hogy merre tovább. Ha meg vissza a rím meg a forma, akkor egyszerűen abba úgy oda gyűlnek, amiknek oda kell gyűlni, mert azból ne felelő szavak.
Mikor írja a verset? Amikor valami arra ösztönzi, hogy kimondja, valami ellen mondjon, valami mellett mondjon védbeszédet, valami felháborítja, valami szenvedés bántja, vagy hogy van ez?
Nyilván az ember azt írja, ami valahogy jön, ami a szívét, lelkét nyomja. Szem mindig lehet nevesíteni, hogy az ember kúgja, vagy ezt és ezt érzi most. Általában nekem az szokott lenni, hogy jön egy ötlet, vagy egy sor, és akkor lehet folytatni. De tulajdonképpen bevallom, olyan is van, hogy az ember felkérésre ír valami. Nagyon sokáig ezt kerültem, aztán csak megszeptem ezt a pillanat egy párszor életem során, és nem bántam meg igazából, mert hát, hogy az se az ördögtől való. Tehát egyszerűen az ember valamilyen rutin szered, akkor azt tudja használni. Van egy ötlete, vagy eltart egy vonalat, és akkor tudja vinni, tehát tudja működni azt a készséget, amit megszerzett az írásra.
Az elmúlt napokban itt sokat beszélgettünk más szerzőkkel is a világ építéséről, hogy mekkora szabadság volt jó, hogy esetleg prózában az, hogy a szerző felépíti a világot, amit aztán rendez a maga kedve szerint. Ez azt hiszem a versre is érvényes, de talán prózát is azért kezdett el írni, mert egy egészen más világ lehetőségét nyújtott.
Valahogy nem tudtam nem foglalkozni prózával. Hát vannak dolgok, amiket az ember prózában küldel el, és azt hiszem, hogy az én agyam azért alapján versre, vagy valami eszélyisztikus megfogalmazásra alkalmasabb. Ezért valamikor prózát írtam, azzal többet küzdöttem, mert volt egy ilyen fóbia benne attól, hogy úgynevezett költői próza, amit szokta fül mondani, hogy igen, ez ilyen költői próza, ebben igazából az van benne, hogy ezt egy hülye költő írta, aki úgyse tud prózát írni. Sajnos tényleg van valami abban, hogy a próza az valahogy máshogy működik, mint a vers. Nekem oda kellett figyelnem arra, hogy úgy működtessem a prózát, amit írtam, regényt, hogy az rendes, igazi próza legyen, és ne költői próza.
Hát a regénye az nem költői prózas, az egy egészen más műfaj gyakorlatilag, hiszen az kortörténet is, egy én történet is talán.
Nyilván ott voltak önéletrajzi, saját életből vett részletek vannak benne bőven, nem mindig az van kitalálva, ami úgy tűnik, és fordítva. De nem lehet egy az egyben megfeleltetni semmit semminek. Kezdve a Budai Várra, ahol a Széchenyi könyvtár van, és ebben is van egy könyvtár, ami ott van, mint a Budai Várban, de nem úgy hívják, és nem az a története. És elég sokat foglalkoztam azzal, hogy ez ne önéletrajzi legyen, és nagyon sok minden van máshogy benne, és hát alapjában tényleg arról a világról akartam írni, amit fiatalkoromban láttam, meg amiben éltem, és nem elsősorban magamról.
Könnyedén megy a regény írás.
Irgalmatlan, de... Na és nagyon lassan, de én egyébként is nagyon lassú vagyok, sajnos más írásoknál is. Hát ezt a regényt, ezt 12 év felt el, jól emlékszem onnan, hogy elkezdtem az első mondatot, leírtam, amíg befejeztem. Máig, ami prózát tervezek, azt 20 éve tervezem, meg megvan az anyag, meg megvan mindenféle fájlokban, tudom én hány, 10, inkább 100 000 karakteres mennyiségben, mindenféle ötletek, stb. Többször volt az az elmúlt évek során, hogy na, most már írom, ezt én most már írom, és akkor valahogy mindig kiderült, hogy hát mégse, akkor még mindig nem írtam. Mondom, rengeteg minden valami majd belekerülhetne, de az a fonal, az még mindig nincs megfogva.
És a tárca vagy a rövid próza, az jobban gördül?
Írtam egy pár novellát, vagy tárca novellát, nagyon régen az Élet és Irodalomban egy-két évig, de azt felkérésre írtam. Szóval valahogy novellát magamtól nem írnék, és ezt nem tudom, hogy mitől van, mert van, aki kimondottan novellista alkat, vagy annak tartja magát. Voltak írók, akik gyakorlatilag nem írtak más, mint novellákat. Nekem valahogy nem a műfajom, tehát ha már próza, akkor nekem vagy regény, vagy erfény. Tehát amikor valamiről megpróbálok subjektíven, de valamennyire tudományos odafigyeléssel írni valamit. De novella, nem tudom miért.
Akkor lehet, hogy mégiscsak költő.
Más mondhatja. Csak én nem nagyon